Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának az 5. fejezetében, a 33. verstől a következőképpen. Ők pedig ezt mondták Jézusnak. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanúgy a farizeusok tanítványa is, a tieid pedig esznek és isznak. Jézus így válaszolt, kívánhatjátok-e a nász néptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is, senki sem készít foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja, mert így az újat is tönkretenné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Új bor sem tölt senki régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és kiömlene, sőt, a tömlő is tönkre menne, hanem új bort új tömlőbe kell tölteni. Amen. Kedves testvérek, ez a mai párbeszéd, amelyet Jézus folytat a farizeusokkal és az írástudókkal, egy nagyobb egész része egy nagy lakoma alkalmával hangzik el, amikor Jézus elhívta Lévit, egy vámszedőt az ő szolgálatára, és Lévi számára olyan fontos volt a Jézussal való kapcsolat, hogy egyből tanúságot tesz az ő munkatársainak, és vámszedőkkel, bűnösökkel együtt meghívja Jézust egy vacsorára. Lévi, a vámszedő, házában egy gazdag ünnepet rendez. És az Úr együtt eszik vámszedőkkel, más bűnösökkel, valószínűleg voltak köztük vallásilag tisztátalan emberek, voltak köztük prostituáltak és más bűnös emberek, és ez, hogy Jézus leül és együtt eszik velük, felháborodást vált ki a vallási vezetőkből. Először azt reklamálják, hogyan vállalhat Jézus ilyen alakokkal közösséget, asztalközösséget, amely az egyik legmélyebb kapcsolat kifejezése volt. Majd elhangzik a provokatív mondat az ő szájukból, János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanúgy a farizeusok tanítványai is, a tieid pedig esznek és isznak. A farizeusok a hagyomány felől közelítenek. Hetente kétszer böjtöltek, az előírás szerint nem kellett volna ilyen gyakran, többszörösen túl teljesítik ezt az isteni előírást, és úgy vélik, hogy minden komolyabb vallási vezetőnek ugyanezt kell megkövetelni, legalább ezt a színvonalat kell megkövetelni az ő tanítványaitól, az ő követőitől, ehelyett Jézus és tanítványai ünnepi lakomán vesznek részt egy vámszedőházában, és nyoma sincs annak, hogy Jézus ilyen vallási tettekre, böjtre tanítaná az ő követőit. Ezért kérik számon Jézust. Jézus nem némítja el az a mondat. Tudjuk, milyen az, amikor valaki felkészül egy támadásra, és a másik ellen irányuló kérdéseit fölteszi, és valakit váratlanul érnek ezek a kérdések. Jézus nem érik váratlanul, hanem visszakérdez, kívánhatjátok-e a nász néptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Úgy érzem, hogy ezzel a válaszol a kritikus farizeusokat inkább meghívta Jézus erre a lakomára, erre az esküvőre. Nem elkezd magyarázkodni, hanem azt mondja, gyertek beljebb. Lépjetek beljebb, üljetek le ezzel asztalhoz, és beszélgessünk erről a kérdésről. Gyertek, piszkálódás helyett inkább foglaljatok helyet, vegyetek, egyetek, ti is ízleljétek fizikailag és lelkileg is ezt a mennyegzőt. És elkezd velük beszélgetni, láttatok már olyan esküvőt, ahol böjtölnek? Nincs olyan mennyegző a vőlegény, a jelenlevőket arra kérni, hogy hát most éppen ne egyetek ezekből a finom fogásokból. Hogyan tennék ezt akkor, amikor a legnagyobb öröm ideje van? Hogyan tennék ezt akkor, amikor A vőlegény és a mennyasszony egybe kell, amikor beteljesedik, amire vártak, amikor az egymásra a találás nagy örömünnepét ülik. Milyen böjtöt kérnek számon a farizeusok, amikor az ünneplés ideje van? A mennyegző nem a böjt, a megvonás, nem az elcsendesedés, nem a sírás ideje, hanem a túláradó bőség és az örvendezés ideje. Ezt érik át a vámszedők és a bűnösök Lévi házában. Nem véletlenül gyülekeznek erre a lakomára. Valami történt velük, és ezt ünneplik, ennek örvendeznek, mert Jézus valami olyat hozott nekik, ami belülről járta át őket, ami megváltoztatta őket. Isten országa, amit Jézus meghirdetett, Isten uralma, amit elhozott, és átjárta őket, örömöt fakasztott az ő szívükben. Ismerjük ezt az örömet? Emlékszünk erre az örömre? Valójában a farizeusok, a legnagyobb kritikusok is tudtak erről az örömről. Ők is erre vártak. Ismerték az erre vonatkozó ószövetségi proféciákat. Például a Jeremiás könyvében, amikor a próféta az új szívről ír, ezt írja, felhangzik még a vidám örvendezés hangja, a vőlegény és a mennyasszony hangja, és azoké, akik így énekelnek. Adjatok hálát a seregek urának, mert jó az Úr, mert örökké tart szeretete. Háladó énekkel jönnek az Úr házába, mert jóra fordította az ország sorsát, és olyan lesz, amilyen régen volt, ezt mondja az Úr. És ezt egy ünnepi lakomához hasonlítják. Tudták ezt a farizeusok, ismerték ezeket a proféciákat, tanítottak is róla, vágytak is rá, de nem ismerték fel, amikor Jézusban ez a vőlegény megérkezett közéjük. Jelen van. És ez az örömnek az ideje. Ott Lévi házában, nem pedig a piszkálódásé, a kritikáé, a keserű számon kérésé. A mai ember pont úgy, ahogy az akkori ezt az örömet keresi, mégsem találja, nem képes azt megragadni. Vajon látják-e rajtunk? Látják-e rajtunk az igazi örömet? Látják a Krisztus követőinek az életében? Néha úgy tűnik, és ezt magamon is tapasztalom, sok keresztény fejében, sokszor csak fejben van ott, hogyan kéne örülni. Miért kéne hálát adni? Ha azt kérdést tesszük fel, hogy mennyiben kóstoljuk meg, éljük azt az örömöt, amit Jézus hoz, mit válaszolnánk rá? Mennyire járáz ez át bennünket, és mennyire ragyogja be a mindennapjainkat? Lehet, hogy bizonytalan lenne a válasz. Tudjuk, hogy Jézus örömet hoz, tudjuk, hogy Jézusban örülnünk kellene, hogy Isten igéje és úton útfélen felszólít az örvendezésre, hogy Isten dicsőítése örömmel teli, de vajon felfakad ez az öröm a mi bensőnkből? Egy nagyon komolyan Isten félő házaspár középső leány gyermeke fordult az Úrhoz. Konferencián döntést hozott Jézus mellett, és elkezdte olvasni a Bibliát. Azt mondják a szülők, azt mondták, hogy hát a Biblia olvasásban, imádságban még őket is megszégyenítette ez a gyermek. Viszont édesanyja és édesapa komolyan elkezdett aggódni, hogy gyermekük túl komolyjá vált. Csak nincs valami baja? Kérdezték a lelkészt. A lelkész visszakérdez, ti örültök neki? Tényleg az öröm. Hát örülnünk kellene, hogy a gyermekünk új életet kapott, kiáltottak fel. Tudunk-e örülni gyermekeink hitének? Észrevesszük-e, amikor ott szárba szökken valami? Amikor rákérdez egy bibliai igére? Tudunk-e örülni akkor, amikor egy imádságot fogalmaz meg, de nem csak egy-egy gyermek, hanem egy-egy testvérünk is, aki lehet, hogy addig nem imádkozott, aki addig nem szólalt meg, aki addig ritkábban járt, ti örültök-e neki? És itt vannak a farizeusok, az írástudók, és ott van egy teli ház vendégekkel, gyermekekkel, új emberekkel, akik Krisztus választották, és nem tudnak örülni. Tudunk-e örülni gyermekeink hitének? Tudunk-e együtt örülni velük? Vagy azt érzik, hogy azzal, hogy hívőkké váltak, csak még komolyabbnak kell lenniük? Csak még jobb gyermeknek vagy felnőttnek kell majd lenniük? Tudunk-e felszabadultan örülni együtt velük? Az öröm jelenléte Jézus jelenlétének a jele is a mi életünkben. Annak a kapcsolatnak a jele, hogy ő valami újat adott, újat kezdett a mi életünkkel. De miből is fakad ez az öröm, amit Jézus hoz? Abból az újból, ami felváltja a régit. Jézus erre két képet hoz, Senki sem készít foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja, mert az újat is tönkre tenné, és nem is illenne a régihez az új ruhából való folt. Új bort sem tölt senki régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és kiömölne, sőt, a tömlő is tönkre menne, hanem új bort új tömlőbe kell tölteni. Az az új, amit Jézus hoz, egyértelműen külön válik mindattól, ami régi, ami megelőzte őt. Jézus nem azért jött, hogy egy régi ruhát foltozgasson, újítgasson dolgokat. Nem azért jött, hogy kijavítsa, hogy meghosszabbítsa élettartamát. Aközött, amit Jézus hoz, és ami volt, nincs semmi folytonosság. Ő a régi foltozása, javítása helyett új ruhát ad. Ő új bort kínál, de ez új tömlő is kell. A régi nem bírja befogadni, mert szétfeszíti azt. Ne boros hordókra gondoljunk, mert abból azért jó a régi. Hanem állatbőrből készült tömlőkről volt szó, amelyek egy idő után már nem bírtak ki egy újabb belső nyomást. Új tömlőbe kellett tölteni az új bort, amely fort, amelynek a térfogata is növekedett, hogy ez az új tömlő bírja, fölvegye annak az alakját. Hogy ez az új mit jelent, azt láthatjuk mindazok életében, akik Jézus követői lettek. Amikor Jézus megszólította őket, kövess engem, fölkeltek és követték Jézust, és maguk mögött hagyták mindazt, amit Jézus szava, amely valami egészen újra, másra hívott, elkért tőlük. Réginek ítélt. Ott hagyták. Jézus nem azt tanította Lévinek, a vámszedőnek, hogy legyél mostantól kezdve hívő vámszedő. Legyél egy picit jobb ember. Nem kezdte el toldozgatni, foldozgatni Lévi életének kérdéses részét, hanem azt mondta, gyere és kövess engem. És Lévi mindent ott hagyott és követte őt. Új életre hívta el. Amikor a bűnösöknek hirdeti Isten országát és a megtérést, akkor nem azt mondja nekik, hogy hát lépésről lépésre minden nap picit próbáljátok meg jobb emberré válni. Jobbítsátok meg magatokat lépésről lépésre, menni fog ez. Hanem azt mondja, tedd le a múlt szennyét, bukásait, és csak ennyit mond, eredj el és többé ne vétkezz. Ezzel a nagy lelkűséggel, ezzel a bizalommal, ezzel a bűnbocsánat hatalmával küldi előt. Krisztus mindig önmagát ajánlja. Nem utakat, nem a megjobbulás lehetőséget, hanem önmagát. Tanítványai életét sem, ezért különböző szabályok alakították, hogy hogy váljon jobb vallásos hívő emberré, hanem az élő kapcsolat, a feltámadott Jézussal. A megbocsátás, üdvösség, minden vallásos életünket érintő kérdés Krisztussal való személyes közösségünktől függ. Akartok-e ide telepedni ez az asztalhoz, ezekkel a megtért emberekkel, hogy megújuljatok? És ez a gyökeresen új, amit Jézus hoz, lesz a forrása annak az örömnek, amit a vámszedők és a bűnösök megkóstolnak. Ugyanakkor éppen ez lesz az akadálya azoknak a vallásos vezetőknek, akik talán készek lennének egy kis vallási reformra, megújításra, de semmisképpen sem gondolják azt, hogy valami egészen újra van szükségük. A régi és az új gyökeresen szemben áll egymással. És ez jó hír mindazoknak, akik a szívük mélyén tudják, hogy ők nem tudják megjobbítani magukat. Jézus azt mondja, add ide azt, ami régi, adok helyette újat. Jó hír azoknak, akik ezt belátják. De fenyegető üzenet azoknak, akik úgy látják, hogy alapvetően minden rendben van, de egy kis jobbításra, egy kis renoválásra szorulunk itt, ott, amott. Ők a farizeusok, az írástudók. Ők nagyon hosszan tudnának beszélni a keresztény örömről, de nem ismerik azt. A megtért bűnösök pedig lehet, hogy nem tudnak erről olyan szépen beszélni, de az ő életükön keresztül a Krisztussal való kapcsolatban ez átragyog. Jézus egészen újat hoz. Új ruhába öltöztet, új utakra hív el. És ez a vele való találkozás és a közösség lényege. És amennyiben eddig csak úgy tekintettünk Jézusra, mint aki itt-ott kisegít bennünket. Uram, segíts ebben, és segített. Segíts ebben is, segített. Ha eddig így tekintettünk rá, mint akinek ebben-abban szükségünk volt, de nem úgy, mint aki mindent újjátesz bennünk és számunkra, akkor itt az ideje, hogy szembenézzünk a valóságos Úrral. Lehet, hogy ez örömhírként ér bennünket. Hiszen felismerjük, hogy akármilyen elrontott is legyen az életünk, ő bennünk is tud újat kezdeni. Tiszta lappal lehet kezdeni. Nem elkerüli azt a mi életünk legszégyenteljesebb, legelveszettebb része. Nem azt mondja, hogy jó, ezzel ne foglalkozz, van még nagyon sok jó tulajdonságot, hanem éppen azon a ponton érkezik el a mi életünkben, ahol mi feladjuk. Ahol mi azt mondjuk, itt nincs tovább út. Ezt legszívesebben elásnám, eltemetném, eltakarnám. És Jézus azt mondja, most szeretnének megszabadítani ezen a területen, az én kegyelmemmel, hogy járhass felemelt fejjel, indulj tiszta lappal, új szívet adok neked. De az is lehet, hogy Krisztus korábbi követőjei vagyunk már, akik már ezt megtettük, ezt a lépést. Lehet, hogy arra van szükségünk, hogy a régi ruhánkat újra cseréljük. Hogy megújuljunk hitünkben. Ennek megtanulása nagy küzdelemmel járt. Nehéz leszkények bizonyult még az apostolok számára is. Gondoljunk Pálra és Barnabásra, akik mennek a pogány emberek közé, és nyitott szívvel hirdetik a Krisztust, és megtérések követik, és nem tesznek semmi újabb igát a nyakukba, hogy még ezt is tartsátok meg, azt is. És gondoljunk Péterre, akinek milyen nehéz volt ezt meglépni, amikor Cornélius házába el kellett mennie, és azt az álmot látja arról a lepedőről, meg a sok tisztátalan állatról, amit meg kell, hogy egyen. És a pogányok közé való belépés jelentette számára ezt a nehéz lépést. De megteszi Péter. De azt is látjuk, hogy néha kísértésbe esett a Galatákhoz írott levélben, Pál számon is kéri őt azért, hogy hát Péter is képmutatóvá lett, amikor megjelentünk mi, megjelentek a zsidók, akkor hát elkülönült a pogányoktól is, és visszaült a zsidó testvérek közé. Sokszor nehéz ezeket a régi dolgokat levetni és az újat befogadni, ez az apostolok számára is sok küzdelemmel járt. De fontos megtennünk. Fontos megtennünk azok miatt, az emberek miatt, akik még nincsenek itt a közösségünkben, a gyülekezetünkben, de az Isten ide fogja küldeni hozzánk őket. Az évi konferencián az ébredésről, a megújulásról beszélgettünk. És arra kerestük a választ, hogy mit tehetünk mi azért. És a lényeg az volt, hogy mi semmit nem tehetünk, az Isten adja az ébredést, a megújulást, ő szólít meg embereket, viszont a kérdés az volt, hogy készek vagyunk-e, ha Isten ide behoz új embereket ebbe a közösségbe, befogadni őket. Vagy szeretnénk őket jó metodistává tenni, berakni őket egy kis kalitkába, egy kis dobozba, és leültetni őket a megfelelő helyre, az üres székekre. Tudunk-e megújulni? A betérő új emberek által. Számosan vagyunk, akik ezt az újat, ezt a Krisztusit magunkhoz öleltük, akik el tudjuk mondani, hogy életünk egy-egy pontján Jézus újat adott, hatalmas örömmel ajándékozott meg, ezért ne engedjük, hogy ez a Jézusi új régivé váljon. És hogyha a Jézus valakin, embereken keresztül szeretne megújítani, akkor legyünk nyitottak a megújulás felé. Miközben az új valóság és öröm, amit Jézus hoz, mindenkinek osztály része, aki belép Isten országába, Jézus nem hallgatja el azt sem, hogy jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük az ő levén. Akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Jézus halálának napjáról beszél. Amikor erőszakkal elragadják őt követőitől, és amikor helye lesz a böjtnek, helye lesz a gyásznak, helye lesz a sírásnak is. Utolsó vacsorán Jézus pont erről beszél. Többé nem eszem ebből a pászka vacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És arról beszél, hogy elvétetik majd tőlük a vőlegény, és böjtölni fognak. Majd csak Jézus feltámadása után, az Emmausi végén, út végén, ott a vacsora közben, amikor Jézus megtöri a kenyeret, részesülnek újból ebből az ételből. Akkor ismerik fel, hogy a feltámadott Jézus az, aki közöttük van, és újra együtt eszik velük. Majd Jeruzsálemben, amikor tanítványai sem hisznek a szemüknek, hogy újra látják őt, szemük láttára eszik újra egy darab sült halat. Lukács erről is ír, erről is beszél. Amíg elvétetik a vőlegény, addig böjtölnek, nem esznek, majd az út végén visszakapják az ő urukat, aki megtöri a kenyeret, és újból enni ad nekik. Milyen szép kép ez. Az, ami megtörtént a tanítványokkal, viszont újra és újra megtörténik velünk is. Mert van, amikor átéljük a vőlegény jelenlétét és közelségét, megelevenít bennünket az ő szabadítása, vigasztalása, amikor úgy érezzük, hogy az ige hirdetés szóról szóra hozzánk szól, nekünk szól, mintha ismerne bennünket, újra Jézus követésére hív, amikor új dal fakad fel a szánkból, szívünkből, amikor újra úgy szól az ének, mint régen, máskor pedig, mintha elvétetne tőlünk a vőlegény. És nem a dicsőítésnek, az ünneplésnek, hanem a bőjtnek és a gyásznak ideje érkezik el számunkra. Amikor ki vagyunk téve a kísértéseknek. Amikor ezek a kísértések maguk alá gyűrnek és elbukunk. Amikor eláruljuk, ahogy Júdás, amikor megtagadjuk, ahogy Péter, és amikor faképnél hagyjuk őt, ahogy a többi tanítvány tette. Ilyenkor tudnunk kell ez most a bőjtnek, önmagunk megalázásának, Jézus jelenléte sírva keresésének az ideje ez. De ne adjuk fel. És főleg egy-egy bukás után ne higgyük el a sátán hazugságait, hogy biztos csak fellángolás volt ez a mi életünkben, és nem valóság, hanem figyeljünk arra, hogy ő megmondta, annak ellenére, hogy ő valódi és mély örömet hoz, és újat kezdett velünk, van ideje az életünkben a bőjtnek és a sírásnak is. Bárcsak hiányozna annyira már megkóstolt öröm, bárcsak fájna annyira már megismert új szertefoszlása, hogy ma kimondjuk, Uram, csak Te vagy az örömöm, csak Te vagy az én életem, és addig bőjtölök, addig sírok, addig leszek összetörve előtted bűnbánatban, amíg nem szólsz újra, amíg nem látogatsz meg engem, amíg nem emelsz föl. De van, hogy a minket érintő fájdalom és szenvedés nem emberi bűn vagy engedetlenség következménye, hanem körbevesz minket a betegség, baleset, gyász, depresszió, reménytelenség, helyzetek, amiben ugyanezt éljük meg, hogy elvétetett a vőlegény. Nem a mi hibánk, de emberek vagyunk, és ezek érnek bennünket. Igen, ez az a nap, amiről azt mondja Jézus, hogy az övéi bőjtölni és sírni fognak. Bőjtölve imádkozni, miközben tudják, hogy az új, amit a vőlegény halála és feltámadásával megszerzett, az az övék, a miénk. Mert semmi sem zárhat ki majd bennünket arról a napról, amikor a vőlegény és a mennyasszony végleg egymásra találnak, amikor Krisztus visszajön, és magához ölel bennünket. De addig a napig együtt van jelen az öröm és a reménység, valamint a bőjt és a szomorúság is. Egyszerre lehetünk mindennél boldogabbak, minden körülmények között reményteliek, és mégis mindenkivel együttérzők, és minden fájdalmat hordozók. Ahogy az ige mondja, örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Szabadságunk és bátorságunk van örülni, de szabadságunk és bátorságunk van sírni is. Örülünk, mert Jézus újat kezdett, és ezt az újat beteljesíti, és ezt senki nem fogja elvenni tőlünk, és bőjtölünk és sírunk, mert az új, ami elkezdődött, még nem teljesített be. Mondhatnánk azt, ez az öröm könnyeken állt. Írja bele Isten lelke a mi szívünkbe azt a felszabadító üzenetet, hogy mi az övéi vagyunk, van okunk az örömre, de ne féljünk a mellettünk levő összetört emberhez odafordulni, ha kell vele együtt sírni, ahogy Jézus is tette. Isten áldja meg az életünket, akár örömben, akár sírásban. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te nem alkalmazkodtál helyzetekhez, emberekhez, hanem beszéltél a farizeusokkal, bementél egy farizeushoz vacsorázni, de ugyanúgy leültél a vámszedőkkel is, sőt, enni adtál a sokaságnak ott a szabadban. Köszönjük ezt a szabadságot, és azt a hatalmat és erőt, ami ebben van. Így szeretnénk beléd kapaszkodni, tőled kéri megújulást személyes életünkre, és a mi közösségünkre is, és egész népünk számára. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és így vezesz tovább az úton. Amen.